Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, akik velünk elmélkednek, és Isten megköszönik azt, hogy egyáltalán vannak papok, szerzetesek, hogy az Úristen mindjárt hív ilyeneket, hiszen mindenki, aki ilyen hivatást kap, neki is egy csoda ez, egy meglepetés, egy ajándék, és ahány éven át érlelődünk, ahány eseményen át küzdködünk, mindig joga világos, hogy Isten teljesen ő ajándék, hogy valaki pap lesz, vagy szerzetes, teljesen az ő megelőző szerzetén múlik. Szoktam mondani az imént is, azért elmondtam, hogy amikor anyám elhunyt, az ima könyvéből kipörgött egy lap, egy imalap, kiderült, hogy nap mint nap imádkozott azért fia, ez a fia pap legyen. Sose mondta nekem, hogy ezt ő várná, vagy örülne neki. Fegyelmezett volt, de nap mint nap az Úristen fordult az imádságában. Istennek, ha úgy teszik, akkor hívjon meg. Hát így kezdődik egy hivatás.
És pont ezt a fiát választotta ki a sok
igen,
közül.
Igen, 7-en vagyunk testvérek, 6 fiú. Apám mérnök tanárként szolgált, lelkismeretesen és megszeretetten tanítani, az egykori növendéke annyira értékelték őt. Még most is sokszor vissza-vissza mondok egy-egy szép tényt, vagy mondok róla. Keveset láttuk ahhoz képest, mert ugye ebédben hazajött is egy kicsit ott a karosszében megpihent, aztán megint ment vissza, csak este láttuk. Kandó Kálmán akkori szakközéskel a tanított, és csodálatos stábot alakított ki a vezetőkkel, és mindenképpen példás volt az ő odaadása. Hihetetlen, szeretetteljes, bölcs, mértéktartó valaki volt, bár önmagát nem kimérte, és fiatalosan is el is ment tőlünk. Mi testek jól voltunk, én a húgommal, ugye, mint fiú leány, persze, hogy kicsit viaszkodtunk egymásra mindig is szóban, de ugyanakkor egy nagy barátságot is jelentett. A következő három tartóban ezt a két kisebb megint alakított egy kis családon belül klubot, de hát persze az egész mégis egységes volt. Bámulatosan kértünk el ott egy ilyen kétszoba halos lakásba, úgyhogy emeletes ágyakon és beépített szekrényeken próbáltuk elhelyezni a dolgainkat, és mindenki megvolt mégis a maga otthonossága, maga sarka.
Az édesanyját pedig még ma is sok-sok év elteltével a kerületben nagyon sokat emlegetik, és szinte szentként tisztelik.
Igen, igen.
Egy példakép volt sokak számára. És mindez még ugye a háború előtt történt, tehát akkor még...
Előtt és alatt, sőt, tehát ilyen van olyan testvérünk, a háború után szület a legkisebb, aki 51-ben érettségi idején látott napvilágot. Hát ő különösen kedves nekem annyiban, hogy anyám még meg is beszélt, hogy az Özséb nevet akarja neki adni, és engem bevon bizalmas ebbe az ő tanakodásába. Hát mindenképpen igyekeztünk helytállni, mi idősebbek akkor már kezdetben Ciszterci, Szenti, meg később József a gimnáziumban jártunk, és érettségiztünk. Aztán az egyik öcsém, Emlőd, az ahol már akar gravitálni mindenképpen, oda jelentkezett, a legkisebb is ott végzett. Tehát mindenki igyekezett az elérhető legjobb iskolában tanulni. Nagy segítség volt, hiszen mindig helytállt az életben eddig, és helytáll most is, aki még ezen a parton van, tette már az örökké valóságban.
A hivatás az mikor kezdett ébredezni?
Hát én azt hiszem, hogy ez az eleve erre szánt, mert mikor elsős, másodikos, hogy kisgyerek lehettem még, akkor megkérdezték tőlünk valamikor az iskolában, hogy ki mi akar lenni, én hiszem olyan kicsit szégyenes, hogy pap. Hát mindenképp akkor is ez megsejtő, de nem csak gyerekkori álom volt ez. Hát valahogyan az a becsület, amiben minket körülvettek a ciszterciek, az nagyon meggyőző volt számra, tényleg családiasan gondoztak, de azért nagy elvárással tanítottak. Sokszor elmondtam már, hogy a pincében, amikor már a szovjet katonák ugye ott leromoztak bennünket, az első civil, aki belépett a pincébe, még úgy ő az első, aki minket meg az hittanárom volt, és osztályfőnököm ott a pincébe. Jöttek meg áldoztatni bennünket. Csizmazia placid, ez a másik placid, a ciszterci placid, Csizmazia placid, a másik pedig hittem az Bolenszki Kandidnak hívták, Csejtés tanszatom is volt.
Az érettségi, ugye 1951-et mondott, akkor igen, már nem lehetett se szerzetbe, se szemináriumba jelentkezni.
Nem, persze, hát ugye akkor csak olyan csendesen kaptam a módon, azon a nyáron jelentkeztem ilyen ciszterci jövőt keresve, ilyen nagyon kicsi közösségként, Zsigmond Lóránd atya, aki mindenképpen a rendnek az apátúr elrablása után, André Vendelnek az áldozata erejében, ő volt a rendnek az összefogója valamiképpen, és nagyon bőszen, nagyon csendesen hálunkat, minket fogott össze, és hát így tűzte tiszteleti lelkiségre. Ezt később osztire vette az ateista állam, tehát mi semmit külső, mert tevékenységet nem tudunk folytatni, én készültem az egyetemen a matkiszakon, tanári képesítést szerezve, aztán 4 évig tanítottam, még a posztmodern technikumban, és csak ezután elkezdtem a papnevelő intézetben Győrben, mert akkor már mindenki olyan zűrös volt a helyzet, hogy azt mondta a magiszterem Zsigmond Lándatja, hogy most itt az alkalom, ott kezdhagyjam az érettséggel az osztályomat, és akkor hát kezdtem a teológiát, amit aztán egy kicsit gyorsítva próbáltam végezni, aztán persze onnan is kilógítottak a ateista állam egy évig részben egy kontragyárban ilyen kis elektromos szerelékeket gyártottunk, talán meg a vízola leolvasók közé kerültem, de jó Isten úgy adta, hogy teljesen korrekten az évfordulóra már február 1-én már éppen pap voltam, mert a következő évben 63-ban február 3-án pappá Szentel Győrben pap Kálmán Püspök. Hát ez nagyon jó élmény, és Isten ajándékát tekintem, egészen csendbe beállhattam megint a lelki pászlókodók közé, vagy most már tényleges papként Győrön, Turkonyban, meg Enesén volt szolgálati helyem.
És mi volt a papi elmondata?
Hűséges az Isten, ezt háromszor szerepeltette az újszövetségi szentírást. Először ott, hogy az Isten hív bennünket a közösségébe, az ő hűségéből hív meg egy saját szolgálatra. Első Korintus levél első fejezetében van. Ugyanebben a levélben, a tizedikben szerepel, hogy az előszmis is elmondatom, hogy Isten nem próbál meg erőn felül úgy hűséges, és most aranymése után meg azt szeretem a másik teszünk levélből, hogy az Úr hűséges, és megerősít bennünket, és megóv a gonoszt. Ez már többes számba szerepe, és ez nagyon esik, hogy ez többes számú, tehát mutatja, hogy nem csak személyem van, akiket Isten rám bízott, akikkel együtt haladok, meg példaképpen, hogy segítem, azokkal együtt is bízunk, hogy az Isten minden megóv bennünket a gonosztól, és megerősít a mindenkori szolgálatra.
Ezek alatt, az évek alatt is tudta tartani a kapcsolatot a renddel?
Hát ugye az első időszakban mi szigorúan mindenkitől külön nem is jártunk a nagy templomba, csak a felnőttek kis kápolnába, én magam ki ott. Hát ez nagyon diszkézen kellett lenni. Hát nagyon veszélyes volt az, hogyha a rendtársak megtudják, hogy mi tisztesség szeretnénk egykor lenni, vagy hogy csendben ilyen fogadalmat teszünk, mert akkor ugye az újongó örömben kiabálják a tényt, és azzal csak ártanak. Jézus is nem hiába kérte főként Márk Evangéliumban azt a hallgatási parancsokkal, hogy ne szóljanak a dolgairól, ne ünnepeljék agyon. Hát így voltunk mi is, hogy ez teljesen elzárva mindenki más ilyen vallási, lelkes tényezőtől, nagyon csendesen, mint egy icipici közösség, családi körbe, vagy ilyen baráti körbe, vagy egy kiránduláson így készültünk a jövőre, hogy hétvégén általában. Ez nem volt közös, mert anyám se tudhatta, hogy előd a rendi nevem. Hát ezek nagyon diszkézó módon történtek, nagyon korrektül, és így nem is volt semmi bajunk ebből, bár a Zsigmond atyát egyszer kereste az ávó valamelyik rendtársunknak, családjánál, párháza arra volt egy cselészvába, nem találták meg. Később fogták el, mikor már diákonussal szentelten örültem annak, hogy hamarosan pap leszek, akkor robbant ki az egész a ruscsol időben, amikor ugye egy ilyen sajátos egyházi eszkalálást rendezett az ország, Szádár korszak 61-ben, az volt az áldás a zsinatra, ez egy kicsit feloldódott, a zsinat annyira átütő volt az egész történelem számára, 1962-60 között volt, hogy a 62-es indulásra nem is engedte ki püspököket, de egy évvel később már egy páran igen, hát persze megfelelő kísérettel, de minden esetre az biztos, hogy átütés jelentett a zsinatnak a embertisztelete, szabadság, humanitása, egyház szemlélete, és hát ez valamit oldott ezen a helyzeten. Mindenképpen nagyon diszkréten kellett élnünk addig, és a tiszteleti voltomat, mint pap se tudtam nagyon föltárni.
Említette a rendi nevét előd atya, ezt választotta vagy kapta?
Hát én részemről kaptam, talán azért, mert 7-es, a legidősebb vagyok, Lóránt, hogyha figyelmes volt, ezt kapta.
A fogadalmakról is, hogyha mesélne valamit nekünk, én úgy emlékszem, hogy ezek igen izgalmas körülmények között történtek.
Inkább nagyon csendes körülmények között, a beöltözés még egy pár órát kézzel felúsztunk egy fehér everendát és zárt családi fészekbe. Ez egy délelőtt történt Óbudán egy kedves társamnak a családi fészkében, és hát nem is Luánt, hogyha maga jöttem, az osztályfőnöket kértem, meg egy másik tisztesével történt. Mint humoros dolog mondom, hogy volt már korábban, jóval korábban egy operajegyen, és azt Metnek az előtt mennyasszonyát hallgattam este egy osztálytársal. Nagyon érdekes volt nekem ezt tudni, mert hogy eladott mennyasszony el az főlegény. A következőkben az első fogadalmat ideiglenes, azt egy másik sasadik családnál tettük, szintén ilyen nagyon biskit egy este, és a végsőt, ami már mindenkor szólt, az valami hihetetlen hideg időben, egy ilyen januári fagyban, egy ilyen szaletlibe van, ilyen kis kelti viskóba, pici vaskája mellett vaszolva, de hát az ez tényleg eszen, azért az majd napig is igaz.
És mikor volt, melyik évben az örök fogadalom?
Az 59-ben.
Tehát a pappás szentelés előtt.
Persze, előtt kell a fogadalmat tenni, és utána lehet pappás szentelni, de még ahhoz is kell készülni, az még csak 4 évvel később történt.
Ezeket talán ma egy kicsit romantikusnak vagy kalandosnak tekintjük, de azt gondolom nem volt veszélytelen.
Mostában mondta a Vatikáni Rádió, hogy ugye kiszámoltak, hogy évente vagy 7000 vértanúja van most az egyháznak. Évente 7000. Azt kell mondjam, hogy mi nem lettünk vértanúk, és én még börtönben se voltam, bár mondom, az ávóval volt egy kellemetlen kiallgatás, mert kidobhat a szemlámból egy időre, de azt kell mondjam, hogy Isten azért musásan térített, mert ahonnan el kellett menjek előszakkal, ott később, pár évvel később, ott voltam a legbizalmasabb poszton, mint a kispapunknak a lelki menedzsere, mint spirituális. És ahol engem ott vallatott egy szerencsétlen ember, aki imádta a szakmáját, szegényen, egyszer meghívtak ilyen romaszámozásra, vagy más ilyen rabokhoz egy kis beszélgetésre, tehát ugyanazok az azamaták tárultak fel előttem, mint ahol engem ott az atlattak. Az utolsó sor Isten kezében van, nem az emberek kezében. Hát komolyan kell venni azt, hogy Isten kezébe tartja az egyház, és azért kívánhat Krisztus nyomán komoly áldozatot tőlünk.
Azt gondolom, hogy csöndes vértanúság is létezik, az lehetett az
igen,
50-es években.
Igen, az André Vendel, a pápa mindenki bíbors úr, mindent végig szenvedtek, de vértanúk nem haltak bele, mint Meszlényi Zoltán, vagy mint Brenner János Anasztázó, én rendtársam, aki Szentgyörgy háza határában lehette a vértanúságot, valami 36 készülással, majdnap is egészen tisztázott. Tehát jó a magyar tradíciós, és hát hálásak lehet, hogy még ilyen társaink vannak.
60-as évek végén, 70-es évek, 80-as évek elején voltak még olyanok, akik titokban léptek be a rendbe?
Hát de Rolánt ugye magát is elfogták, és börtönözáltak, és csak hamar meghalt. Már nálunk itt eléggé lehetetlen volt. Voltak olyan közösségek, ahol próbáltok tovább élni. Hát nálunk annyira megfigyelés alatt voltunk, annyira szétszorodottak, hogy ez így nem jött össze. Bár az ő hálás vagyok, hogy van, ha nem is vált végül is tiszteltségé, de van olyan fiatal, aki mondjuk, hát ennek nyomám, de mégis csak elnőtt, és most is szerződtessék egy másik rendbe. Azért Isten kezét nem lehet megkötni. Most is nagyon rászorulnánk úgy fiatal, épp egészséges, bátor, tanulékony fiatalokra, Isten kedvét keres a fiatalokra, ilyenek nagy szükség volna az Ircen is, meg az összes többi szertes és papi közösségben. Nagyon-nagyon fontos volna, hogy a fiatalok a legjobb szolgát vállalják, ha az Isten erőket hívja.
Amikor igen. Már újra lehetett kezdeni, akkor újra élet a Budai Szent Imre Ciszterci plébánia, a gimnáziumot is visszakaptuk. Ez mit jelentett előd atya életében?
89-ben, ezt is többször elmondtam, nagyon érdekes, de jellemző, hogy megkérdeztem Kerekes Kár apától, aki már apátunk volt, hogy csöndesen azzá lehet, ezt már elviselt az állam, és hát őt megkérdeztem, hogy most ugye az egyház megye, győri egyszerűen, hogy szolgáltam, hát ez számított még a további ötlétemre, Tatabányán voltam, óvárosban plebános, de azt mondta, hogy igen, hát még szó sincs másról, még nagyon kezdegesek vagyunk, és elmentem is a Pakszentre és a gyerekekkel, és átértük, mindig elmentünk oda. Tehát hazaérkezünk, szól a telefon, és az apától szól, hogy akkor most nekem Budapestre kell jönnöm, mert a tisztelt szentimegy plebánat is temelőt kell elvállalni, számít plebánosnak, persze a bíboros tapasztal László megbeszélve. 89. augusztus 1-től valóban plebános lettem ott, és hát 22 évig, egy hónap hiány ezt az oldalatot teljesítettem. Ez is egy olyan Deus Ex Machina is ajándéka volt, erről sose álmodoztam, de amikor tenni kellett, próbáltam. A gimnázium, ugye igyekeztünk Vasszonyhoz betelepedni, olyan éppen volt egy-egy szentmise, meg már hittanár kezdte, a később püspök, ugye János atya volt ott a hittanár, aztán onnan ment el a püspöknek, de aztán nekem is ott jutott hely, akkor aztán én voltam ott az összekötő, és még egy-két fiatal is nyilván közöttünk, és akkor így történt, hogy 97-ben visszakaptuk az iskolát, de akkor én nagyon bölcsen, inkább mi alapítottuk újjá, hogy ne kelljen a senkinek se egy kényszerzőbe kerülnie, aki el akart menni, mert nem akart kereszt iskola tanítani, az elment egy másik iskolát gimnáziumba, aki meg vállalt bennünket, az maradott. Meg hát jöttek új tanárok, és ott így lett a Szentpéter gimnázium a legendásán, mint ami most napjainkban is van.
És nem nyugdíjba ment, hanem tőlünk átkerült Fehérvárra, ahol szintén plébános és tanít a gimnáziumban, lelki vezetője megint egy csomó gyereknek. Mit üzenne a fiataloknak, akik keresik a helyüket, a hivatásukat?
Amit a pápa is mondta, hogy legyenek bátrak, és akarjanak élni, küzdeni, de azért próbálnak nagy képbe gondolkodni, és próbálnak jövőt teremteni, és próbálnak jól fölkészülni. És mindenki a legbenső titka az, hogy legyenek a mi úrunk a jóba, azért barátságot merjék elfogadni.
Brückner Ákos előd, ciszterci atya beszélt életéről, hivatásáról.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés